Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A mai műsorban karrierépítésről, munkahelyi elkötelezettségről, család és munka kapcsolatáról, illetve egy női vezető napi kihívásairól is beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Nyeste Ágnes, a JUSK Magyarország HR menedzsere, aki a munkája mellett egy kisfiú édesanyja is, ami szintén fontos információ és szempont. Köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok, szia Judit.
Beszélgetésünk apropója, hogy nagyvállalati kategóriában már nem először nyerte el a cégetek a legjobb munkahely díjat. Korábban a műsorban már esett szó ez a Kincentric legjobb munkahely programjának díja. Mit jelent ez egy HR vezetőnek, mit jelent neked egy ilyen elismerés nyilván a trófeán túl?
Igen, 2017 után, 2019-ben újra elnyeltük a legjobb munkahelyek díjat. Két évente indulunk hagyományosan ezen a legjobb munkahely díjon, mert belső elégedettségi felmérésünk van minden páros évben, és így nem terheljük a munkavállalókat azzal, hogy két kérdőívet töltsenek ki egy évben, úgyhogy ez az oka annak, hogy 18-ban nem nyertünk, mivel nem is indultunk. Azt gondolom, hogy nem csak számomra, de mindenki számára és a vezetőség számára is ez egy nagy elismerés azzal kapcsolatban, hogy az az irány, az a vezetőfejlesztés, az a fajta kommunikáció, amit mi képviselünk, az hatékony Magyarországon. Tehát a JUSK egy dán családi vállalatból nőtte ki magát, egy ilyen nagy nemzetközi céggé, de valahol mégis érezhetőek ezek a skandináv gyökerek, amivel bizalmat építünk a szervezeten belül. Tehát megpróbáljuk Kelet-Közép-Európában, Magyarországon talán nem annyira hagyományos ez a fajta szemléletmód, de arra törekszünk, hogy mindenki merje és akarja és szeresse elmondani a véleményét, akár pozitív, akár negatív, és azt gondolom, hogy valamennyire egyedi módon, de hogy ennek nincsenek negatív következményei aztán, tehát hogy van egy ilyen nagyon jóféle bizalmi pozitív légkör nálunk, és ez egyfajta elismerés arra vonatkozóan, hogy ezt jól csináljuk, és ezt így is kell továbbra is csinálnunk, hogy van létjogosultsága ennek a formának.
Szerinted neked milyen szereped volt, mint HR menedzsernek abban, hogy ez a cég itt tartson, idáig eljusson, hogy egy ilyen hangulat, egy ilyen vállalati légkör legyen? Tehát mennyire múlik ez egy darab HR menedzseren?
Én nem szeretném ezt elorozni, ezt a fajta díjat, vagy elismerést, főleg amiatt, hogy én gyakorlatilag egy éve vagyok HR vezető, ennek az egy évnek a nagy részét ráadásul otthon szülési szabadságon töltöttem. Tehát azt gondolom,
erről is beszéltünk, mert ez egy érdekes dolog. Ritkán neveznek ki HR menedzsert úgy, hogy közben éppen gyermeket várt.
Alapvetően egy kinevezés ritkán történik meg ebben az állapotban. Tehát, hogy az előttem lévő HR vezetőnek, Káller Imrinek is nagyon nagy szerepe van ebben, de hogy ez nem egy emberhez és egy személyhez köthető nálunk. Tehát, hogy a középvezetői szint, akik a területi vezetők és az áruházvezetők, én azt gondolom, hogy ez az ő kommunikációs stratégiájuknak az egyik elismerése, illetve Szimester Sándor, aki az országos vezető, nem csak Magyarországon, de Görögországban is a JUSK-nél, ő az, aki alapvetően meghatározza a stratégiát azon kívül, amit a JUSK meghatároz, tehát hogy van egyfajta irányvonal, iránymutatás, amit ő, illetve az országos vezetés meghatároz, és aztán utána ezt kell valahogyan lecsöpögtetni az eladói szintre, a munkavállalói szintre, és ebben van nagyon nagy szerepe a középvezetőknek, hogy ez hogyan történik meg, ezek a fajta finomságok, hogy ez nem egy direktíva, egy utasítás, hanem egy együtt dolgozás, hogy az ő ötleteiket is meghallgatjuk, mert nem egy asztalnál ülve fognak eldőlni azok a stratégiai pontok, amitől jó vállalat lesz forgalom vagy elkötelezettség szempontjából a JUSK, hanem meg kell hallgatnunk azokat is, akik az áruházakban dolgoznak. És nem minden esetben lehet megvalósítani ezeket az ötleteket, de ha van rá tér és keret, akkor miért ne?
Rád lennék kíváncsi arra, hogy miért pont a HR pálya az, amit választottál, tehát mindig is erre vágytál, akár már gyerekkorodban is, vagy azért volt olyan elképzelésed, álmod, vágyad, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és az mondjuk nem HR vezető, HR igazgató.
Nem, egyáltalán nem volt ilyen elképzelésem gyerekkoromban, én artista szerettem volna lenni, és a cirkuszképzőbe szerettem volna felvételizni, de aztán a szülői nyomásra ez meghiúsult, ez a fajta úgymond álom. És egyébként a középiskola után én tájépítészmérnöknek jelentkeztem, akkor még Corvinus, lehet, hogy már most újra Corvinus Egyetemen. Ennek az egyik oka az, hogy a szüleim, illetve a családi háttérben nagyon sok az erdész. Tehát, hogy ez nálunk egy ilyen hagyomány gyakorlatilag. És aztán utána az egyetemen rá kellett jönnöm, hogy Magyarországon nem biztos, hogy ebből meg fogok tudni jól élni. Tehát, hogy nagyon pici és szűk volt a szakma, és emiatt elkezdtem dolgozni, és egy filmes utómunka stúdióban dolgoztam egyébként kint Hűvösvölgyben 2-3 évet, és akkor jöttem rá, hogy mintha ez nekem jól menne, ez az emberekkel való kapcsolattartás, együttműködés. Tehát, hogy viszonylag gördülékenyen találtam meg több fajta típusú emberrel is magát a kapcsolatot, és azt is éreztem, hogy egy érettségi az kevés, tehát akkor nem volt még diplomám, és ezután iratkoztam be a BGF-re, ami most már talán egyetem, HR szakra, közgazdász alapszakra, és aztán HR szakra, úgyhogy ez viszonylag már úgymond felnőttebb fejjel döntöttem el ezt, hogy én HR-re szeretnék lenni, és nagyon sokat dolgoztam már a főiskola mellett is, és így kerültem bele az SSC világába, ami ugye azért Magyarországon nagyon sok pozíció van, tehát viszonylag könnyen lehet úgymond tanulni is, illetve különböző szervezeteket megismerni, és aztán utána igazából megkerestek a JUSZ pozícióval kapcsolatban, ami akkor még a HR business partneri pozíció volt, tehát a mostani alatt egyel gyakorlatilag, és ekkor kerültem be magához a JUSZ-köz. Úgy vettek már föl, hogy utánpótlást keresnek, tehát nem csak magára a pozícióra, hanem a jövőre nézve is.
Nem volt titok, hogy van előrelépési
lehetőség. Volt titok, igen, én ezt akkor nem vettem így készpénznek, vagy komolyan, nagyon örültem magának annak, hogy kiszakadhatok ebből az SSC világból, és izgalommal vártam, hogy a kereskedelem az mit nyújthat nekem, és aztán ez 2016 végén volt, és 2017 decemberében kiderült, hogy Imrét, az én akkori vezetőmet kinevezik, tehát ő régiós HR vezetői pozíciót kapott, és hogy ők arra gondoltak Sándorral együtt az országos vezetővel, hogy akkor mi lenne, hogyha én örökölném meg az ő pozícióját. Tehát igazából nem kellett pályáznom, nem kellett végigmennem egy ilyen kiválasztási folyamaton, hanem belülről próbáltuk ezt megoldani, ami egyébként alapvetően jellemző a JUSZ-kre, hogyha van egy vezetői pozíció, akkor az utánpótlást belülről próbáljuk meg feltölteni.
És egyébként mi jellemző rád? Keresed a kihívásokat, megtalálnak a feladatok, melyik inkább az, ami így az elmúlt időszakban téged?
Ez egyfajta vállalati koncepció nálunk, hogy olyan vezetőink legyenek, akik eredményorientáltak, de mégis tudnak csapatban dolgozni. Tehát úgy érik el a sikereket, hogy nem maradnak le utánuk a dolgozók, az emberek, hanem együtt, közösen, egy csapatként érik el. De nagyon fontos az, hogy valaki eredményorientált legyen, hogy keresse és akarja a kihívásokat, hogy ez úgymond ilyen adrenalin fröccsel töltse el, hogy nem valaki, aki hozza a 90-100%-ot és belesimul az évek alatt a pozíciójába, hanem akarjon és merjen többet. Úgyhogy amikor engem kerestek, akkor is ez volt a cél, hogy valakit, aki
ezt akiben látják ezt a
igen, ezt úgy szoktuk mondani házon belül, hogy lásd a szemében a csillogást, hogy keresd a szemében a csillogást, és akkor valószínűleg ő lesz az, aki hozza a sikereket a csapattal együtt.
Rendben, és mitől jó szerinted HR igazgatónak lenni?
Én nem apostrofálom magam feltétlenül HR igazgatónak, általában HR-esként szoktam bemutatkozni egyébként, tehát hogy én nem ragaszkodom a titulushoz és a pozícióhoz, mert
de mitől jó HR-esnek lenni?
Mitől jó HR-esnek lenni? Akkor, amiatt jó, és akkor jó, hogyha valaki tud és szeret foglalkozni olyan probléma körökkel, amik segítik a saját dolgozóinak az életét. Tehát, hogy azért ez egy bizonyos szempontból analitikus munka, mert kell keresni sokszor a mögöttes okokat, és ez sokszor a számokban csapódik le. Tehát nekünk is vannak HR-es mutatószámaink, de azért ez nem egy olyan munka, ahol az ember ül egyedül egy irodában, izoláltan, és akkor meg kell találni a különböző okokra a megoldásokat, hanem együtt kell dolgozni a szervezettel. És mindamellett a HR-es szakma az egy nagyon volatilis, könnyen változó szakma, tehát hogy érzékelni kell a környezetnek a változó hatásait is, úgyhogy azért mi egy 800 fős nagy szervezet vagyunk, tehát ha bevezetünk egy változást, akkor azt úgy kell kommunikálni és végrehajtani, hogy a lehető legaprólékosabban, hogy ez ne sérüljön benne senki, semmilyen szinten gyakorlatilag.
És hát multinacionális környezetben dolgozol, mondhatjuk azt is, hogy itt formálódtál, nőttél fel az utóbbi években. Mi ennek a világnak szerinted általában az előnye és a hátránya?
Előnye az az, hogy ugyan Magyarországon vagyunk, de mégis van egyfajta nemzetközi kitekintés. Egyrésztről azért, mert a Sándor az országos vezetőnk Görögországnak is a country manager-e, tehát hogy van egy viszonylag szoros együttműködés Görögországgal, ők egy viszonylag friss, tehát amíg a JUSZK Magyarországon körülbelül 15 éve, hogy létezik, Görögországban 5 éve. Tehát hogy ott még az expanzió fázisban tartunk, Magyarországon már mondhatjuk, hogy van egy felnőtt tinédzser gyermekünk, akit nyilván gardírozni kell az úton.
Tehát ez egy érdekes kitekintés.
Igen,
akkor.
Tehát hogy itt van egyfajta kettősség, és Magyarország sokat segít egyébként Görögországnak minden szempontból. Tehát mennek dolgozóink fejleszteni, vagy mennek áruházat nyitni, de hogy van egyfajta kettős együttműködés, illetve van ez a dán vonal, ami Magyarországon egészen furcsának tűnhet. Sokat járunk mi is Dániába, vannak közös meetingeink, tehát hogy azért meg kell érteni azt a kulturális különbséget is, amit ők hoznak magukkal.
Ezt akartam is kérdezni, hogy a skandináv típusú vezetési szemlélet az milyen?
Nagyon nyitott és nagyon őszinte. Tehát, hogy könnyű visszajelzést kérni és adni, akár negatív visszajelzésről legyen szó, tehát nincs belőle egyfajta úgymond sértődés vagy tüske, hanem addig beszéljük át a dolgokat, amíg közös megegyezésre nem születünk.
Most ez vezetői körben talán könnyebb, de mi a helyzet akkor, amikor mondjuk egy áruházi dolgozó esetében kell ezt a negatív visszacsatolást vagy pozitívat megtenni, és mondjuk van egy magyar kultúrkör, aki nem biztos, hogy egyből érti azt, hogy mi történik.
Igen, nem szokták érteni egyébként, tehát ezt sokáig kell magyaráznunk, illetve az új belépőnknél, a bevezetésnél erre külön hangsúlyt fektetünk, hogy ez egy ilyen környezet. 3 havonta van visszajelzés körülbelül az áruházakban, az áruházi vezető és a dolgozók között, ami viszonylag sűrűnek számít Magyarországon, de egy idő után ehhez hozzászoknak, hogy ők is elmondhatják a véleményüket, nem csak az áruházi vezetőnek, de akár a területi vezetőnek, vagy a kereskedelmi vezetőnek is, aki egyébként az országos vezető után a második szint.
Tehát egy nyitott vállalati kultúra.
Nagyon. Tehát nem ez az öltönyben bemegy a vezető, és akkor elmondja, hogy akkor ez jó, vagy nem jó, vagy hogyan kellene, hanem ez egy ilyen nagyon direkt visszajelzésnek is mondhatjuk akár, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy a szólásszabadsága az mindenkié nálunk. Tehát a vélemény nyilvánítás joga és kötelezettsége, ez van egy ilyen pontunk is egyébként a teljesítményértékelésben, hogy ki mennyire él ezzel. Ezt elvárjuk úgymond tőlük, hogy nyugodtan, bátran.
Egyébként itt jön be a kérdés, ugye, hogy a HR-nek mindig egyensúlyoznia kell.
Igen.
A dolgozók, illetve a vezetés a menedzsment között. Mennyire kell szerinted, vagy hogy tapasztalod, mennyire változott a világ az utóbbi időben a HR-nek üzleti partnernek lennie, és mennyire szolgálhatja a dolgozók érdekeit, vagy esetleg kényelmét?
Valahol középen van a hangsúly mindig. Tehát, hogy akkor leszünk jó munkahely, hogyha meg tudjuk teremteni ezt az egyensúlyt. És nem minden esetben és minden hónapban sikerül ezt megteremteni, de figyelnünk kell arra, hogy milyen igények jönnek a dolgozók felől, és közben nyilván ki kell elégíteni a vállalati célkitűzéseket is, akár magyarországi szinten, akár nagy JUSK szintről beszélgetünk.
És ez azt jelenti, hogy néha nemet kell mondani?
Abszolút igen. Tehát, hogy a JUSK az egy koncepcióvállalat, ez érvényes az áruházban is, ez érvényes a HR-ben is, vannak bizonyos keretek, amiket tartanunk kell. Ez nem kérés, ez úgymond ez kötelezettség. De ezeken a kereteken belül azért nagyon szabad kezünk van, az áruházakat tekintve és a HR-t tekintve is, és itt kell megtalálni azt, amit meg tudunk valósítani Magyarországon, jó a dolgozóinknak is, és meg is felelünk vele.
800 fős dolgozói létszámról beszéltél, mekkora HR csapattal dolgozol?
Nagyon pici a HR-es csapat, nekem van 2 HR bizniszpartnerem, és gyakorlatilag ennyi. De ez nem egy klasszikus értelemben véve vett HR, tehát hogy minimális az adminisztráció, a bérszámfejtés és a bérszámfejtésnek minden előkészítése, az a bérszámfejtő csapat feladata. Ami a HR-nek a feladata, az a recruitment, toborzás kiválasztása, tréningek, az áruházvezető képzésfejlesztés, az áruházvezető képes legyen arra, hogy megtartsa a dolgozót, illetve hogy felvegye. Tehát ő veszi föl a saját dolgozóit, nem én veszem föl Kisvárdán az eladókat, hanem az ottani áruházvezető az, aki toboroz. És nyilván, ha neki kérdése van, illetve segítségre van szüksége, akkor mi támogatjuk őt.
Tehát a HR irányelveket ad egy ilyen esetben, a HR vezető is irányelveket és támogatást.
Igen, igen, abszolút igen. Az, ami még nagyon fontos, az a teljesítménymenedzsment. Ennek is a kereteit azért a retail-el együtt mi szabjuk és határozzuk meg, és az a feladatunk, hogy ez az ország minden pontján ugyanolyan súlya lessen adba. Tehát, hogy azért Magyarország ugyan egy pici ország, ám régió szinten azért nagy a szegmentáltság, tehát, hogy az, ami Győrben működik, nem biztos, hogy működik Mohácson. És itt megint csak egyensúlyozni kell, hogy hogyan tudjuk megtartani a vállalati irányelveket, úgyhogy minden áruházban, meg 81 áruházunk van az ország különböző pontjain, ez ugyanúgy tudja működni.
Említetted, hogy van lehetőség visszajelzésére, hiszen skandináv vállalati kultúra, ahol működik ez oda-vissza, és hogy neked 2 közvetlen beosztottad van, te milyen visszajelzéseket kapsz, vagy szoktál-e visszajelzést kapni tőlük?
Persze. Szoktunk, ők is elmondják, hogy oké, ez a kommunikációs forma egy picit sok volt, vagy másképp kellene, nem ennyire direkten, vagy mi az, ami az áruházból érkezik, hogy hogyan csapódott le az, amiről mi azt gondoltuk, hogy megfelelő, és aztán a következő alkalommal finomítanunk kellene ezen. Tehát, hogy van ez az oda-vissza kapcsolat közöttünk nyilvánvalóan, de nem kell feltétlenül külön hetente dedikálunk időt erre, hanem ők is bármikor el tudják mondani, hogy mi az, ami jól működik, és mi az, amin változtatnunk kellene.
Te viszonylag fiatalon lettél HR menedzser, HR vezető. Mennyire fiatal egy ilyen szervezet, egy ilyen multinacionális szervezet?
Abból adódóan, hogy most már toborozzuk az 1995 után születetteket is. Igen.
Még egy furcsa helyzet.
Furcsa, igen. Tehát, hogy most már elértünk oda, hogy nem a 90-eseket toborozzuk, hanem a 95-ösöket gyakorlatilag. A szervezet emiatt fiatalodik, viszont azért nagyon sok olyan munkavállalónk van, aki tőlünk megy nyugdíjba. Tehát, hogy azt azért nem mondhatnám, hogy mi ez a 25 év környéke, inkább a 35 plusz az, ami nálunk jellemző.
Mennyire fontos, hogy egy HR vezető mondjuk nő legyen egy szervezetnél? Milyen előnye lehet esetleg, vagy hátránya?
Nem hiszem, hogy volt itt mérlegelés, hogy akkor most nő vagy férfi. Tehát, hogy ez az, ami egyáltalán nem jellemző nálunk, hogy ilyen bármilyen jellegű megkülönböztetés.
Általánosságban mi a tapasztalatot, hiszen nem csak ennél a cégnél, hanem korábban máshol is dolgoztál.
Igen, ez egy nagyon női szakma, inkább azt mondanám, hogy nőies szakma, és azért vadászni kell a férfiakat, de nálunk ugye az előző HR vezető, az férfi volt az Imre, most én vagyok gyakorlatilag, de nem, nincs itt különbség, én azt gondolom. És az országos vezetés is öten vagyunk, gyakorlatilag 3 férfi, 2 nő, tehát ugye azért az arányok azért nálunk szerintem jobbak, mint általában egy magyar kereskedelmi cégnél.
Hogyha már azt te személyedről, illetve a vezetői szerepedről beszélünk, akkor neked volt példaképed, esetleg mentorod, aki inspirált?
Volt egyébként, meg van is, tehát hogy én azt mondhatom, hogy az Imre abszolút igen, és az előző munkahelyemen igen, ott az ottani HR vezető, tehát hogy ő sok olyan dolgot megvalósított, illetve úgy kezelt, ahogyan szerintem az helyén való, és hogyha nem a közvetlen felettesekből kell választani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát az élet különböző területein, akár sport, akár trénerek, vagy kulturális élet, igen, lehet inspirálódni.
Milyen vezetőnek tartod egyébként magad? És ha már itt tartunk, akkor egy picit lépjünk tovább. Szerinted milyen vezetőnek tartanak a beosztottjaid, a kollégáid?
Az nagyon fontos, és nem is feltétlenül a JUSC-nél, hanem úgy általában, tehát ez az egyenlő bánásmód elve, az, amire nagyon oda kell figyelni szerintem, mint HR-es, nem feltétlenül mint HR-vezető, hanem mint HR-esként, hogy ne legyenek különbségek az elvárási rendszerben.
Mondj egy példát, hogy értsük, hogy mire gondolsz okay. Itt, vagy egy életszerű helyzetet.
Oké, tehát, hogy 2 régiónk van Magyarországon, 9 disztrikttel, 9 területi vezetővel, és nagyon, nagyon oda kell figyelni arra, hogy ha az egyikük felé közvetítünk valamit, vagy egy picit szigorúban állunk az egyik témához, akkor ne legyenek kibúvók a másik esetében, hogy ő miért nem csinálja meg, hogy az miért nem tud működni az ő területén. Tehát, hogy hajlamosak azért nem feltétlenül lüszkni, hanem úgy általában a kifogásokat keresni, nem pedig a megoldásokat, és inkább arra kell törekednünk, hogy hogyan próbáljuk meg megoldani az adott szituációt. És nekünk, mint HR, azt kell biztosítanunk, hogy ez mindenhol egyenlő súlya lessen latba.
Tehát akkor ez egyfajta szigorúság, elvárás.
Én ezt nem biztos, hogy következetesség. Tehát, hogy a szigor, az igen, az egy picit nekem más. Tehát, hogy itt lehet engedni, és vannak olyan helyzetek, amikor azt kell mondani, hogy igen, igazad van, és ez most nem fér bele. Tehát, hogy nem egy karácsonyi szezon az, amikor a koncepciót HR szempontból ellenőriznünk kell, mert ilyenkor nyilván a fókusz az azon van, hogy jön a karácsony, és ők azzal vannak elfoglalva, hogy eladnak, és kint vannak az áruházban, és borzalmasan nehéz ez az időszak igazából már a Black Weekend-től gyakorlatilag január közepéig. Tehát ilyenkor azt kell, és azt is szoktuk mondani, hogy igen, a fő fókusz az ott van. És inkább a következetesség, hogyha most azt mondom, hogy oké, itt engedünk, viszont január közepén vissza kell térnünk erre a problémakörre, mert azt nem tudunk elmenni mellette.
Visszatérnék az eredeti kérdéshez, milyen vezetőnek tartanak a beosztottai? Hogy akasszák egy kicsit a hóhért.
Igen, ez egy nehéz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy következetes vagyok, és ezt is várom el, és nagyon őszintén kommunikálok. Tehát, hogy én elmondom azt is, hogy mi az, ami nincs rendben, viszont mindig kiemelem, hogy igen, ez kinek a sikere, és ez nem a HR sikere, az nem az én egyedüli, egyszemélyes sikerem, hanem ez a csapatnak a sikere.
Hogy viseled, ha negatív visszajelzést kapsz?
Szeretem tudni a miértjét. Tehát ez a vagdalkózás, illetve a bírálás az alapvetően szerintem nem tud működni nálunk, és felém sem. Tehát, hogyha valaki vissza szeretne jelezni, akkor természetesen én nagyon nyitott vagyok rá, de az legyen úgy megfogalmazva, hogy legyenek a mögöttes érvek is mellette, illetve mögötte.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést, tartunk egy kis szünetet, jönnek a Trend FM legfrissebb hírei. Vendégem továbbra is Nyeste Ágnes, a JUSC Magyarország HR menedzsere, akivel karrierépítésről, szakmai elhívásról hivatottságról, valamint a HR szakma legújabb kihívásairól is beszélgetni fogunk. A nap vendége, mint minden hétfőn, ezúttal is egy nő itt a 94.2-n a Trend FM-en. Tartsanak velünk a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.